Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Dogma vagy axióma, katolikus tudósok tanúságtétele. Portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be, olyan kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunk beszélgető társa Szilágyi Márton irodalomtörténész, az MTA rendes tagja lesz, de előjáróban néhány mozzanatot hallgassanak meg a Szent István Tudományos Akadémia történetéből. Hazánk legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat Kebelén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével ez az osztály önálló intézmény lett, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt viszont az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészettörténeti, jog- és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. Következzen tehát most Szilágyi Mártonnal folytatott beszélgetésünk, a szerkesztőriporter Tóth János András.
4 hetente jelentkező sorozatunk 7. beszélgető társa Szilágyi Márton, egyetemi tanár az ELTE BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetben, az MTA doktora. Szilágyi Márton irodalomtörténész fő kutatási területe a 18-19. Századi klasszikus magyar irodalom, tehát Csokonai, Kazinci, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Jókai vagy Arany János. Műsorunk alcíme az, professzor úr, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzik, hogy katolikus tudósoknak a tanúságtétele. Professzor urat szeretném kérdezni az akadémiáról, az ahhoz való kapcsolódásáról, és az említett szerzőkről is jó lenne néhány érdekességet megtudni, például a korukban megélt hitéleti, vallási megnyilvánulásukról, de mindezek előtt az indulásról és az indítatásáról szóljunk. Gyulaváros szülöttje, de már Budapesten érettségizett, és az ELTE magyar történelem szakos képzését választotta. Emlékszik még, professzor úr, hogy miből fakadt ez a irodalom iránti szerelem?
Köszönöm az alkalmat, hogy beszélhetek magamról. Ez az indítatás, ez nyilván egy családi indítatás volt, és itt a szüleimnek komoly szerepe volt. Édesapám néprajzos volt ugyanis, és a mi életünknek a színtereit azt határozta meg, hogy mikor melyik múzeumnak volt az igazgatója. Én azért születtem Gyulán, mert akkor a Gyulai Múzeum igazgatója volt. Utána Ceglédre kerültünk, aztán Szekszárdra, és utána kerültünk föl Pestre, ahol ő már nem múzeumigazgató volt, hanem beosztott múzeológus. Tehát őtőle tanultam nagyon sokat, és tőle tanultam meg az irodalom szeretetét, az ismeretét, mert ő nem egyszerűen csak néprajzos volt, hanem a társművészetek, képzőművészet és az irodalom nagy ismerője is. És nyilván ez volt, ami engem is útnak indított, és ez az, ami elvezetett oda aztán, hogy már amikor az egyetemre mentem, akkor is úgy gondoltam, hogy én irodalomtörténész akarok lenni. És az egyetemen is ért néhány döntő hatás. Igazából 3 tanáromat kell megemlítenem, akik komoly hatással voltak rám. Ugye az első az Kerényi Ferenc, aki szemináriumvezetőn volt, és gyakorlatilag nála eldőlt, hogy engem a 18-19. Századi irodalom fog érdekelni a legjobban. A második, aki 3. éves koromban volt szeminárium vezetőm, ő Dávidházi Péter, és utána pedig, akihez a szakdolgozatomat is írtam, és aki utána doktori témavezetőm is volt, az Bíró Ferenc, aki a 18. századi irodalomnak volt a elismert szakértője. Tehát gyakorlatilag ezek voltak azok a impulzusok, amelyek végül is engem erre a pályára állítottak.
A pályára állításról akkor Dióhéjban 1993-ban kezdte az ELTE BTK felvilágosodás és reformkori magyar irodalomtörténeti tanszéken a tanári pályát, illetve a kutatói munkát. 2009-ben habilitált, 2011-ben pedig megvédte MTA doktori értekezését. Egyenesnek látszik a szakmai útja. Így is élte meg, vagy voltak esetleg kitérők, dilemmák? Ugye ez egy nagyon nagy terület, amiről beszélünk. A klasszikus magyar irodalom színejava.
Igen, ez így valóban nagyon egyenesnek tűnik, és azt kell mondanom, hogy ha belegondolok, akkor valóban egy egyenes pálya volt ez.
Meg most is az.
Most is az, igen. Én végig az ELTE-n végeztem, és a ELTE alkalmazottja vagyok mind a mai napig, tehát ott töltöttem az életemet. Viszont voltak kis kitérők, vendégtanári alkalmak.
Bábes-Bolyai Egyetemen, ha jól tudom.
Igen, ott voltam egy évig, Berlinben a Humboldt Egyetemen egy fél évig tanítottam, és Bécsben a Bécsi Egyetem finnugor tanszékén ott 3 évig voltam vendégtanár. Ezek komoly tapasztalatok voltak egyébként, és az indulásom kapcsán annyit mindenképpen elmondanék, hogy én annak idején arra készültem, Bíró Ferenc személye is ezt garantálta, hogy én a 18. századi irodalommal foglalkozom majd. A kandidátusi disszertációm témája, mert amikor én ezen a ponton álltam, akkor még nem PhD-nek nevezték, hanem kandidátusinak, amit meg lehetett szerezni, az Kármán József és Pajor Gáspár Uránia című folyóiratáról szólt, ami 1794-95-ben jelent meg. Tehát ez egy 18. századi téma volt. És hát a nagy doktorim később az szintén egy ilyen 18. századi téma volt, mert azt meg Csokonai Vitéz Mihályról írtam. De közben részben a egyetemi feladatok, az oktatási munka, meg a személyes érdeklődés is egyre inkább átsodort a 19. századba. Ennek köszönhető az, hogy nem csak Kölcseivel foglalkoztam, hanem Vörös Martiról is könyvet írtam, Petőfinek és Jókainak a kapcsolatáról, hogy eleve olyan típusú feladatokat is vállaltam, amelyek textológiai, azaz szövegkiadói munkát jelentettek, tehát klasszikus irodalmi szövegek jegyzetelt kiadását kellett ebben a keretben előállítani, és itt például olyan feladat is megtalált, ami egy nagyon komoly adósság lerovása volt. Ez Petőfi kritikai kiadásának a 6. kötete, amely egykori mesteremnek, Kerényi Ferencnek a halála miatt maradt félbe.
De több kritikai kiadása is van professzor úrnak.
Igen, csináltam ilyet magáról az Uránia folyóiratról, Kölcsei prózaírói munkáit szintén én adtam ki, Kazincinak a Fogságom naplója című művét is én csináltam, és Arany János költészetének első harmadát, tehát az 1850-ig tartó periódust, azt szintén én csináltam meg kritikai kiadásban. De az igazi nehéz feladat az az volt, amikor egy félbehagyott munkát kellett átvenni, és a Petőfi kritikai kiadás 6. kötete, ez ugye az 1848-49-es versanyagot jelenti, ezt kellett befejezni, ami ugye azt is jelenti egy ilyen félbehagyott munka kapcsán, hogy nem egyszerűen csak a hiányokat kell pótolni, hanem gyakorlatilag az egészet újra kell kezdeni, mert hiszen azért maradt félbe, mert Kerényi Ferenc váratlanul meghalt, tehát nem tudta ellenőrizni a szöveget, azaz minden gyanús volt, és mindent meg kellett nézni. Tehát a látszólagos egyenesség mögött azért vannak ilyen kis, hogy mondjam, villózások vagy elkanyarodások, de alapvetően tényleg azt csináltam mindig, amire készültem, és akkor mindehhez még tegyük hozzá azt is, hogy hát amikor ifjú voltam az 1990-es években, akkor egy darabig én a kortárs irodalom kritikusaként is működtem, tehát még az is benne van mindebben. Tehát elég sok mindent csináltam, de voltak éppen mégis mindig ugyanazt.
Egy szép pályát, sok sikert tudhat magának. Említettük, hogy katolikus tudós ember. Hogyan segítette a hit a tudományos életben? Egyáltalán a családból hozta a vallásosságot is, ahogy a irodalom szeretetét, vagy esetleg felnőtt kori megtérő?
Ez egy érdekes kérdés. Az én családom mindkét ágon református család, viszont engem már nem kereszteltek meg a szüleim, tehát inkább a nagymamáim tartották a vallást, és ilyen formán én felnőtt fejjel keresztelkedtem meg az esküvőm előtt. És
elég fiatalon. házasodott? 25 évesen?
Nagyjából igen, 25 évesen házasodtam.
Mai szemmel ez fiatalnak
számít. Ez fiatalnak számít. Ez egy érdekes helyzet egyébként, hogy ezt én nem tudtam, de van egy ilyen családi minta a mi családunkban. Dédapám még visszamenőleg tudom igazolni, hogy a férfiak nálunk azok mindig 25 éves korban nősültek, és 26 éves korban született meg az első gyermekük, aki fiú volt. Tehát, hogy ez a dédapámnál is így van, és a fiamnál is így van, tehát az unokám is így született.
Professzor úrnak két gyermeke van.
Két fiam van, és van egy kis unokám, aki most már 9 éves. Tehát nem a családból hoztam, viszont ilyen módon ez egy életmegfontolás volt, és maga a megkeresztelkedés után az is egy hosszú folyamat volt, amíg eljutottam az első áldozásig. Ebben komoly szerepe volt az akkori Káposztásmegyeri plébánosnak, Tomka Ferencnek.
Hát nagyon jelentős a igen. Papi szolgálata a Ferenc atyának.
Igen, nála voltam első áldozó. És azóta én ezt komolyan gondolom. Tehát számomra a vallás, és különösen a katolikus vallás, az két dologra nem használható. Nem szemellenző, és nem bunkósbot. Tehát nem azért van, hogy én ne vegyek észre mindenféle jelenséget, ami akár az irodalomban, akár más területen, ami nem a katolikus valláson belül van. Másrészt viszont nem bunkósbot, tehát senki nem kérem számon, illetve nem próbálom meg mások ellen fordítani fegyverként, hogy ők vajon miért nem olyanok, amilyenek. Viszont egyfajta iránytű, ami segíthet abban, hogy eligazodjam. És az a nagyon sokféle szerző és nagyon sokféle kérdés, ami engem foglalkoztatott, az ebből a szempontból nem is felekezeti értelemben volt, hogy mondjam, kiválogatva. Hiszen ezek között, a szerzők között vannak katolikus, vannak református és vannak evangélikus szerzők is.
Petőfi például evangélikus.
Petőfi
volt,
például evangélikus.
Kölcsei arany. Református.
Igen, viszont Vörös Marti meg katolikus, és vele is behatóan igyekeztem foglalkozni. Kármán is református volt, Kazinczy is református volt. Ez nagyon sokféle érzékenységet jelentett, hogy ennyiféle pályát kellett megérteni, és engem az mindig nagyon foglalkoztatott, hogy a 18-19. Század világában a vallásnak nem egyszerűen valami személyes vagy szubjektív szerepe volt, hanem az egy társadalmi pozíciót is jelentett. Az ember a születése révén, általában a születése révén belekerült egy olyan művelődési tömbbe, akár katolikus, akár református, akár evangélikus művelődési tömbbe, amelyik kereteket adott, meghatározta az iskolarendszert, amiben ő járt, meghatározta a műveltséget.
Sőt, a házasságot is.
A házasságot is. Éppen azért érdekes, amikor valaki nem ezt követte, hanem mondjuk vegyes házasság lett belőle, mondjuk Vörös Marti vegyes házasságot kötött.
Laborfalvi Róza.
Laborfalvi Róza katolikus volt, ugye?
Igen.
De Petőfi is vegyes házasságot kötött, mert Szentre Júlia meg katolikus. És még egy dolog, ami számomra itt nagyon érdekes volt, hogy el is hangzott, hogy annak idején úgy hívták azt a tanszéket, amelyen én elkezdtem a pályámat, hogy felvilágosodás és reformkori magyar irodalomtörténeti tanszék. Most nem így hívjuk, most 18-19. Századi magyar irodalmi tanszéknek hívjuk, de a felvilágosodás fogalma az ugye nagyon könnyen asszociálódik a vallástalansággal, a racionalizmussal, a hit lebontásának a szándékával, és ez engem már egyetemista koromban is zavart, mert túlságosan egyszerűnek tűnt ez a magyarázó elv. Engem nem önmagában, magának a felvilágosodásnak, mint eszmetörténeti folyamatnak a lényege érdekelt, hanem azok a dilemmák, amelyek benne voltak ebben a korszakban, amelyeket egyértelműen feloldani egyik irányból sem lehetett, másfelől pedig a felvilágosodás eszmei hatásának egészen eltérő értelmezései. Tehát például az, hogy mit jelentett a katolikus felvilágosodás, mit jelentett a protestáns felvilágosodás, mit jelentett egy radikális felvilágosodás. Tehát ezek olyan izgalmas kérdések voltak, amelyeket érdemesnek tűnt végig gondolni, és érdemesnek tűnt a későbbi hatását is végig gondolni.
A 19. században pedig ugye a istenes versek, hogy úgy mondjam, hát sokkal inkább a nemzeti költészet felé mentek át, ha nem is istenes versek, de hogyan lássuk ezt a nemzeti költészetet?
A magyar irodalom 19. századi szakaszában valóban van egy olyan folyamat, amikor a nemzet fogalma gyakorlatilag szakralizálódik, és ez a szakralizálódás bizonyos mértékig átveszi, vagy helyettesíti a vallás fogalmát, vagy inkább azt mondanám, hogy nem is helyettesíti, hanem valamiféle hibrid dolog jön belőle létre. És ez mondjuk nagyon erősen látszik Vörösmarty költészetében, ahol ez a kettő összefüggésében jelenik meg. A másik megfontolás, ami itt fontos lenne, hogy nagyon keveset tudunk a korszak író szereplőinek, de más szereplőinek is a személyes vallásosságáról. Tehát erről nem nagyon vannak információink. És mindig vigyázni kell, hogyha szépirodalmi szövegekből próbálunk meg visszakövetkeztetni erre, tehát azt gondoljuk, hogy valaki, aki ilyen verseket ír, az kizárólag csak vallástalan lehet. Ennek a megítéléséhez nincsenek fogódzóink, és ez azért is lényeges, mert ugyanakkor viszont ezek az életpályák, amikről itt többé-kevésbé ilyen felvillanás szintjén az előbb szó volt, ezek nagyrészt mégiscsak úgy teltek el, ahogyan a korszakban egy vallásos nevelésben felnőtt embernek élnie kell, tehát megkeresztelték, egyházi házasságot kötött, gyermekeit megkereszteltette, egyházilag temették el. Tehát ugye a formák azok bizonyosan be voltak tartva. És ezért lesznek érdekesek azok a írói gesztusok vagy írói teljesítmények, amelyek láthatóan ezen keretek áthágására törekednek, vagy legalábbis mintha nem férnének bele ebbe a egészbe. Mondok két példát. Az egyik, ha már itt elhangzott Jókainak a neve, akiről ugye szintén foglalkoztam. Ugye Jókainak két házassága volt, az első alkalommal egy katolikus nőt vett el feleségül, Laborfalvi Róza személyében.
Reformátusként.
Reformátusként, amivel okozott is némi feszültséget a családja kapcsán. A másik házassága pedig egy zsidóvallású nő, ugye Nagy Bella esetében történt, tehát olyan nőkkel élt házasságban, akikkel nem azonos vallásban volt. Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy eltávolodott volna a reformátusságától, ugyanakkor viszont rendkívül toleránsan viselkedett mindkét feleségével, erre vannak adatok. A másik példám, akinél ugye szintén nagyon érdekes, hogy mondjam, probléma halmazba ütközünk, hogyha ilyesmivel foglalkozunk, az ugye Petőfi, aki egy katolikus nőt vett el feleségül.
Evangélikusként.
Minden további nélkül reverzálist adott. Ugye a reverzális egy olyan nyilatkozat volt vegyes házasságok esetén, amelyben a nem katolikus félnek nyilatkoznia kellett arról, hogy gyermekeit katolikus hitben fogja felnevelni, és ha ezt megtette, akkor katolikus pap adhatta össze őket, és megállthatta a házasságot. Petőfi ezt minden további nélkül aláírta, voltak olyan kortársai, akik ezt nem tették meg, csak egy példát mondok, Kossuth Lajos például, aki szintén katolikus nőt vett el feleségül, ő nem adott reverzálist, és ebből országos politikai botrány keveredett, de Petőfi minden további nélkül, és ennek következtében születendő gyermekét, Petőfi Zoltánt, aki egyébként, még szebb legyen a dolog, Debrecenben született, katolikusnak keresztelték. Na most Petőfi esetében végképp nincs arról semmiféle forrásunk, hogy ő hogyan viszonyult saját evangélikus hitéhez, vagy a saját evangélikus hitéletében részt vette, vagy mi módon. De az viszont kétségtelen, hogy a költészetében lépten nyomon ott vannak olyan biblikus képek, biblikus témák, amelyeket ő utána valamilyen formában transformál, deformál, átalakít, és amelyek igazából csak akkor érthetők meg, ha mögé látjuk ezt a komoly biblikus hagyományt, ami az ő neveltetéséből következik egyébként. Tehát Petőfi költészetének az a szelete, amit úgy szoktak nevezni, hogy forradalmi látomásköltészet, amiben ugye a politikai versei is benne vannak, azok gyakorlatilag az apokalipszis mintájára vannak megírva. Tehát Petőfi nagyon erősen benne van ebben a keresztényi hagyományban, ez nem feltétlenül evangélikus szemlélet, hanem inkább egy keresztényi hagyomány, és őt is ilyen formán ebben a keretben célszerű értelmezni.
Mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, tanár urat kérdeztem, és kölcseiről, a Vanitatum Vanitas című versről, aminek ugye szintén van bibliai vonatkozása. Tanár úr mondta, hogy azért abba is lehet szépet látni. Hát ugye Vanitatum Vanitas, legalábbis nyers fordításban az a hiába valóságok hiába valósága.
Igen, viszont ez egy bibliai idézet. És ez azért nagyon érdekes vers, mert ezt valóban szokták úgy interpretálni, hogy ez valamiféleképpen a dolgok teljes értelmetlenségét állítja, de hogyha figyelmesen olvassa az ember a verset, akkor ennek az értelmetlenségnek az apropója, amiből ki kell indulni, az a Biblia. Így kezdődik a vers, hogy itt az írás, forgassátok érettészzel józanon.
Van is egy ilyen irodalmi műsorunk egyébként.
Tehát, hogy ez eleve már ugye az egészet egy olyan keretbe utalja, ami azt mutatja, hogy itt egy Bibliában megfogalmazódó ellentmondásról van szó. Másrészt pedig azok a szembeállítások, amik megjelennek, tehát az, hogy a magasztosnak tűnő dolgok, ezek legyenek az erkölcs, a történelem, a művészet alkotásai, ezek ugye mind hiába valóságok, ez voltak éppen kétféle nézőpontnak és kétféle időszemléletnek a következménye. Egyfelől ugye a saját emberi nézőpontunkból, az időbevetettségünkből ítéljük meg őket, és azért minősítjük őket nagynak, de honnan nézve minősülnek ezek nevetséges, mulékony dolognak? Az isteni nézőpontból. Tehát a vers voltak éppen a hiába valóság állításával kirajzol egy isteni nézőpontot, az örökké valóság nézőpontját, amelyhez mérten minden emberi törekvés hiába valóságnak minősül, és ezt az ellentmondást, ezt kizárólag csak etikai formában lehet feloldani. A vers vége, amikor azt mondja, hogy légy, mint szikla rendületlen, akkor éppen egy ilyen etikai megoldásba játssza át az egészet. Tehát a vers egy nagyon csalafinta szöveg, és egyáltalán nem arról van szó, hogy egy parttalan szkepszisnek az állítása lenne.
Professzor úr, nagyon fogytán van az időnk, és ez végszónak is jó lenne, de azért én szeretném, hogy a beszélgetésünk végén visszacsatoljunk a Szent István Tudományos Akadémiára, hiszen annyi egyetemen megfordult hely, tehát olyan gazdag munkássága van. Ennek fényében hogyan látja a Szent István társulatból létrejött intézményt, hiszen az is már egy szép múltra tekint vissza, illetve hogyan látja a jelenét, mi a benyomása az akadémiáról?
Még nem vagyok olyan régen tagja az akadémiának.
Ugye másfél év.
Másfél éve, igen, tehát 2024. decemberében volt ez a székfoglaló előadásom, ami alapján én ugye akadémikus lehettem. Ez egy óriási megtiszteltetés, és én nem is számítottam rá. Én nem gondoltam azt, hogy figyelembe méltatják azt, amit én irodalomtörténészként eddig összeírtam, és a Szent István Akadémiának szerintem a nagy lehetősége az éppen az a nyitottság, hogy hát ha valóban a teljesítmények mentén választja ki a tagjait, megengedi azt is például. Én külön megkérdeztem, hogy nem lesz-e abból gond, hogy én kölcseiről akarok beszélni, mint prózaíróról, tehát egy református íróról akarok beszélni. Azt mondták, hogy nem, nyugodtan. És ez számomra bátorító volt.
Egy szabad közeg.
Egy szabad közegnek éreztem. Egyébként ami székfoglaló előadásokat azóta alkalmam volt meghallgatni, azok is erre mutattak, hogy ott csak a szakmai kritérium érvényesült, és más nem.
Bocsánat, egy közbevetés a hallgatóknak, hogy akkor ezt itt reklámozzuk is, hiszen az akadémiának a székfoglaló előadásai a YouTube-on visszahallgathatóak.
Igen, és ezeket érdemes is megnézni, meghallgatni. Tehát szerintem a későbbiekben is ennek van létjogosultsága. Tehát ugye a Magyar Tudományos Akadémia az mást jelent, ehhez képest a Szent István Tudományos Akadémia az valóban egy, hogy mondjam, csupán a tudás tiszteletén alapuló intézmény, tehát nem áll mögötte mondjuk, mit tudom én, intézményes hatalom vagy bármi egyéb, és ebből a szabadságból nagyon sok minden kialakulhat, és én azt kívánom, hogy ez így is legyen.
Szilágyi Márton professzor úr, köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt. Sorozatunkkal 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.